felállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Legyünk lámpás a világ számára, kérte 14. Leó pápa húsvét vigíliáján. Április 4-én nagyszombat éjjel a Szent Péter Bazilikában a Szent Atya vezette a húsvéti vigília szertartást, mely a bazilika előcsarnokában kezdődött a tűz megáldásával és a húsvéti gyertya előkészítésével. A meggyújtott húsvéti gyertyával körmenetben vonultak az oltárig, ahol felhangzott az exultet, a húsvéti örömének, melyet az ige liturgia, a keresztelés szertartása és az eukarisztia liturgiája követett. 14. Leó pápa a húsvéti öröménekből idézett: Eszentséges éjszaka távol űzi a gyűlölködés átkát, és meghozza a békés egyetértést, a zsarnok gőgjét is fékezi. A Szentatya kifejtette: E szertartás kezdetén a diákónus így dicsőítette a feltámadt Krisztus világosságát, melyet a húsvéti gyertya jelképez. Erről az egyetlen gyertyáról mindannyian meggyújtottuk saját gyertyánkat, és ugyanabból a tűzből vett lánggal megvilágítottuk ezt a nagy bazilikát. Ez a húsvéti világossági jel, mely egyesít bennünket az egyházban, hogy lámpás lehessünk a világ számára. 14. Leó pápa hozzátette: Ma a mi üzenetünk a világhoz, találkozás, amelyről tanúságot akarunk tenni a hit szavaival és a szeretet tetteivel, életünkkel énekelve azt az alleluját, amelyet ajkunkkal hirdetünk. Ahogyan az asszonyok futva vitték a hírt testvéreiknek, úgy mi is el akarunk indulni ma éjjel ebből a bazilikából, hogy mindenkinek elvigyük azt az örömhírt, hogy Jézus feltámadt, és hogy az ő erejével, vele együtt feltámadva, mi is új világot teremthetünk, a béke és az egység világát, mint hogy sokan is vannak az emberek, és egy az ember, mert sokan vannak a keresztények, és egy a Krisztus. Emelte ki 14. Leó pápa a húsvéti vigília szertartáson. Húsvét éjszakáján arra emlékezünk, hogy Jézus a halálból átment az életbe, a fény legyőzte a sötétséget, a szeretet legyőzte a gyűlöletet, az irgalom győzött a bűn fölött. Ezen az éjszakán az élet minden árnyát bevilágítja a húsvéti gyertya fénye, fogalmazott Ternyák Csaba érsek homíliájában az Egri Bazilikában, húsvét vigíliáján. Hozzátette: az ószövetségi olvasmányok segítségével végigjártuk az üdvösség történetének néhány fontos állomását, és eljutottunk egészen az Úr feltámadásáig. A főpásztor kiemelte: Ábrahám története segít megérteni a húsvét misztériumát. Hallottuk az olvasmányban, hogy Ábrahámnak egyetlen fia volt, Izsák, aki öregségében született neki. Ő volt az ígéret gyermeke, aki által majd megvalósul álma, hogy annyi utóda lesz, mint égen a csillag. Ábrahám azonban váratlanul azt a parancsot kapta Istentől, hogy áldozza fel az ő egyetlen fiát. Az idős pátriárka olyan helyzetbe került, hogy éppen azt kellett volna feláldoznia Istennek, aki számára a legfontosabb. Azt a gyermeket, akit ígéretként kapott öregségében. Hangsúlyozta Ternyák Csaba főpásztor, majd hozzátette: Mi lesz így Isten ígéretével, ha ő ezt megteszi? Gondolhatta magában. Mégsem tétovázott, és miután előkészített minden szükségest, elindult Izsákkal arra a helyre, amelyet Isten megjelölt neki. Végül Isten angyala állította meg azzal, hogy már most tudom, hogy féled az Istent, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem. Ternyák Csaba főpásztor kiemelte: Miután Jézus önként magára vette a rossznak és a bűnnek minden következményét, a halál drámai megtapasztalását követően harmadnapon feltámadt, és úgy jelent meg, mint győztes. Győztes a halálon, győztes a poklon, győztes a sátánon. Híreink végén az időjárásról. Napos időre számíthatunk, de főként hazánk keleti felén délután gomoly felhők képződnek, melyek estére fel is oszlanak. Késő estétől északnyugat felől elkezd megnövekedni a felhőzet. Csapadék még nem lesz. A délire, délnyugatira forduló szél elsősorban az ország északnyugati felén többfelé megélénkülhet. A hőmérséklet napközben 18 és 23 fok között alakul, de az északnyugati-nyugati határvidéken ennél kissé melegebb is lehet. Híreket hallottak.
Valahol régen, mint a mesékben, kezdődött el történetem. Aztán múltak az évek, és kiderült végleg, mit kaptam tőlem, Istenem. Küzdelmek, könnyek ideje várt, azt mondtad mindig, számíthatsz rám. Tudom már, hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtak fel. Köszönök, köszönök mindent, eljött hát, most érted szól e dal. Hogy nehéz nap vár rád, de amiért éltem és amit reméltem, ide lent valósággá vált. Mosolyod mindig megtalált, segítő kezek ölelnek át. Hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtak fel. Köszönök, köszönök minden, eljött hát, most érted szól e dal. Tudom már, hogy a szeretet sosem adtak fel. Köszönök, ó, köszönök minden, eljöttem, most érted szól e dal. Ó, szeretett minden, tudom már, hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtak fel. Köszönök, köszönök mindent, eljött rád, most érted szól e dal. Na gyerünk! Sem adtak fel. Ó, köszönök minden, most érted szól e dal. most érted szól el.
Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Kedves hallgatóink, a testvéregyházak fél órája következik.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió Misszió műsora. Lélekhangoló.
Ezért imádkoztam, hogy megérthessem, hogy miért olyan fontos a kereszt. Ez volt számunkra is a titok, hogy miért olyan fontos a kereszt, és ki Jézus.
Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, neked halált hozott, nekem életet, jövök a kereszthez.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Vendégünk Nemeskéri Pál, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat vezetője. Munkatársa ebben a szolgálatban felesége Éva is. Beszélgetésünkből kiderül, hogy miért tették félre sikeres üzleti múltjukat, és hogy mentette meg őket és házasságukat a Jézus Krisztussal való találkozás. Hallgassák őket szeretettel!
Amit gondolattal tettem, hogy szóban elkövettem, teremts újra tiszta szívet.
Mi Isten terve, szándéka az emberrel? Mi Isten terve a házassággal? Hogyan szembesültek ezzel saját közös útjuk során mélységek, magasságok, sikerek majd minden széthullása után? Nemeskéri Pállal és feleségével, Nemeskéri Tóth Évával beszélgetünk a házasságukról, annak megújulásáról, Krisztus feltámadása fényében. Hogyan indult a ti kapcsolatotok? Benne volt Isten a képben már az elejétől fogva?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én is köszönjük a lehetőséget. Ha szabad így fogalmazni, az én családom élete nyomokba tartalmazott ilyen lelki gondolatokat, Istennel kapcsolatos tanítást. Ez alatt azt értem, hogy el kellett menni egy kis képzésre az első áldozás előtt, és lelkileg mindig sokat kaptam, de hát sajnos ugye ez 6-7 éves korunkban valahogy véget is ért. Isten igéje az nem volt jelen, Isten személyese, ilyen értelemben sajnos egy lelki sötétségben éltünk.
Az én családom egy kommunista rendszert szolgáló család volt. Édesapám egy paraszt családból származott, akit Budapestre fölhoztak az elvtársak. Már Istennel értettem meg, hogy nem voltak sem tradíciók, sem szokások, olyan tartalom, amit egyik generáció átadhat a másiknak. Nem is kaptam semmiféle információt, sem arról, hogy milyen egy nő, vagy milyen egy anyai életút, és Isten pedig egyáltalán nem ismerve. Nem volt kapaszkodom. Csak vágyaim, terveim voltak, és ezeket próbáltuk aztán Palival megvalósítani.
Fiatalon házasodtatok össze?
Megismerkedni fiatalon ismerkedtünk meg, Évi 13 és fél éves volt, én már 16. A szerelem megmaradt, de mi azért egy nyár után is szétváltunk. De 2 év után újra találkoztunk, és onnantól elkezdtünk úgymond járni. És hát akkor fölmerült így a hosszú évek után, igazából Évibel, hogy hát azért mégiscsak össze kéne házasodnunk. Bennem ez nem merült föl még, és akkor Évi mondta, hogy hát akkor viszontlátásra. Én gondoltam magam, hogy úgyis majd vissza fog jönni szépen, de hát nem jött vissza, és akkor rájöttem, hogy vagy elveszítem őt, és őt nagyon szerettem, és hát 27 évesen az ember ne gondolja azt, hogy még 17 éves, mert már nem annyi. Tehát itt van az ideje a házasságkötésnek, családalapításnak. Ugye újra találkoztunk, és aztán össze is házasodtunk.
Ugye Évi, azt mondtad, hogy nem volt kiforrott az, hogy milyen is legyél, mint feleség vagy anya. Mégis elindultatok valamerre. Ez milyen irány volt?
megvolt a közös cél, hogy mi meggazdagodunk. És pont a rendszerváltást éltük, mi akkor végeztünk az egyetemen, és tényleg sok lehetőség volt a vállalkozásra, és mi bátrak voltunk, és ez nagyon sikeres is volt. Én nekem még volt egy olyan motivációm is ebben, hogy mindig éreztem, hogy nem tudok első számú lenni Pali életébe, hanem édesanyja, testvére mindig ott vannak elől. Édesanyja elvált, és ezért sokat támaszkodott a fiára, lelkitársként is, és ugye én így csak kapálóztam, és úgy gondoltam, hogy az anyagi elismertség által engem el kell majd ismerni, és így a nemeskéri családba be kell, hogy fogadjanak.
Mondják, hogy a házasságokban az anyagiak körül alakul ki a konfliktusok nagy aránya, de alapvetően ezzel nem lett volna gond, nem? Mikor gondoltátok ezt így át, hogy hoppá, nem volt jól meghatározva a cél?
Nem bűn egyébként a meggazdagodás. Általában az oda vezető út szokott nagyon kemény lenni, és sajnos bűncselekményekkel is terhelt sokszor, de hát hogyha egy házasságban mind a két fél ugye vállalkozó, mindenféleképpen ki fog alakulni egy rivalizálást. Olyan beszélgetéseink voltak, hogy ki mennyit keresett, milyen üzleti terveink vannak, de ezt is maximum este, mert már ott tartottunk, hogy reggel 8-9-re jött az első pótma, ma utána 4-kor a másik váltotta. Tehát mi este 8-9 fele értünk haza, és ebbe a lelki sodródásba mi nem láttuk, hogy nagyon eltávolodtunk egymástól. Az ember így nem mondja ki, meg nem is látja, hogy ő most imádja a pénzt. Hát ő szereti a jólétet. Na de nagyon sokat kell odaadni önmagamból, a házasságomból, a gyerekeinkből. Tehát itt Isten nélkül nincs reális látás. És mi így is kerültünk ebbe a mélységbe, hogy akkor ez már hosszú hónapok, inkább már évekig tartott, amikor fölismertem, hogy hát én nagyon mélyen vagyok. A feleségem elköltözött a bátya lakásába, én ott maradtam a két gyerekkel, és akkor életemben először kellett kimondanom, hogy én ebből a mélységből nem tudok fölállni. Föl kellett tennem magamnak a kérdés, hogy ha én a vacsorára nem tudom leültetni a családomat egy asztalnál, akkor valóban én ilyen nagy ember vagyok?
Lélekhangoló.
Lehetett volna korábban lépni már szerintetek, vagy el kellett menni eddig a falig? A hétköznapokban hol volt az a pont, ahol már szakadt az egész?
Én kerestem a megoldást arra, hogy tudnánk újra abban a szerelemben találkozni, ami mindig is körbevette a mi kapcsolatunkat, csak ledarálódott. És az egyik barátnőm ajánlotta, hogy ő is elment egy természetgyógyászhoz, és hát ha én is elmegyek, akkor biztos, hogy kaphatok jó tanácsokat. Ez egy tartmasször volt, aki tulajdonképpen lelki háttérrel rendelkezett, méghozzá a gonosz erejével. Nem ismertem Istent, és épp ezért a gonoszra se gondoltam úgy, mint valóságos, jelenlévő erőre. Egy materiális ember voltam, azt hiszem, amit látok, és ezek a dolgok, amit aztán ott ennél az embernél tapasztaltam, először csak érdekesség volt, mondjuk egy jóslás, egy beszélgetés, például az előző életembe visszamentünk. És ezeken való tapasztalások először csak érdekességnek tűntek, de aztán egyre inkább eluralkodott rajtam egy belső félelem, egy feszültség, és tulajdonképpen egy irányítottság, és valóban azokat a tanácsokat kaptam, amit a gonosz adott, így utólag ugye ezt már tudom értelmezni, és ezek a tanácsok arra irányultak, hogy váljak el, alapítsak külön céget, és a gyerekeim, hát a gyerekeim majd fölnőnek úgy, ahogy bárki másnak fölnőttek a gyerekei, a legfontosabbak az anyagiak, és az, hogy valósítsam meg önmagam. Ez különben minden nőnek föladatik ez a lecke a mai világban, hogy hova helyezi a hangsúlyt. Ezeket a tanácsokat kapva ebbe az irányba elindultam, és meg is valósítottam. Létrehoztam a saját cégemet, Palival megállapodtunk, hogy annak fejében, hogy én elviszem azt a márkanevet és azt a kereskedelmi tevékenységet, amit én fölépítettem, a gyerekek Palinál fognak maradni. Lelkileg összerezzenek most, és tudom már, hogy mit is ajánlottam én akkor föl az anyaságomnak, az életutamnak a fő tartalmát, két gyermekemet, lányomat tulajdonképpen odaadom az anyagiakért, de ez is a gonosznak a terve, sokat ígér, keveset ad, és a végén mindent elvesz, hisz milyen ember lennék én most itt? Azok a döntések mentén ment volna tovább az életem, amit ott eldöntöttem. De Istennek van hatalma a gonosz munkáját letörni, és ez a mi életünkben meg is történt.
Pali, hozzád fordulok, mert azt hiszem ennek a mozgatórugója végül te lettél. Egy lelkészhez fordultatok.
Ugye a nagy elkeseredésembe egyszer csak eszembe jutott, hogy hívjam föl a Torockó-téri református gyülekezetet. Édesanyám járt oda, és nekünk is egy évbe kétszer el kellett vele menjünk, ez volt ugye a húsvét és a karácsony. És akkor ebbe a templomba már az Isten tisztelet alatt engem többször megszólított Isten. Lelki érzéseim voltak, az egyik az, hogy nagy szeretette, de is keményen valaki kiemel engem, ez lelkileg értendő a székből, hogy hát mit csinálsz te, hogy élsz te, és utána nagyon nagy szeretete visszaültet, és nagyon kedves hangon mondja, hogy hát merre kéne menned inkább. És közben én teljesen leizzadtam, de szinte minden alkalommal így volt. De amikor kijöttem a templomba, akkor azt igyekeztem elfelejteni. A templomba az öregek járnak, a betegek, a döntésképtelenek serege itt van. Én mégiscsak egy vállalkozó vagyok. De ugye érdekes, hogy ebbe a mélységbe mégis ez jutott eszembe, hogy hol lehet valamit kapni. És a lelki pásztortól kaptam egy időpontot azzal, hogy ha egy mód van rá, akkor a feleségem is jöjjön el. Hát ebbe a beszélgetésbe folyt belőlünk az életünk nyomorúsága és keserűsége, és ez a kedves lelki pásztor mondott nekem egy igét az 1 Mózes 2.24-ből, hogy annak okáira férfi elhagyja atyát, anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. És engem ez az igem elbevágott. Néha szoktam mondani, hogy 100 pszichológus nem hozott volna össze egy ilyen lelki diagnózist, amit Isten. Én fölismertem az első részéből az igének, hogy én nem hagytam el a régi családomat. Az előzőből le kell lelkileg válnia. Ez egy döntés, és ugyanúgy szeretem a régi családomat, de már nem ők az első közösség az életemben, hanem a házastársam és a családunk. A középső ige szakasz így hangzott, ragaszkodik feleségéhez, és belém hasított ez a tudat, hogy én nem ragaszkodtam a feleségemhez, és nagyon sok helyzetben, hogy Évi mondta, családi dolgokba, üzleti dolgokba én magára hagytam. És a végén testileg sem ragaszkodtam hozzá, és ezt is fölismertem, hogy ez egy nagyon komoly bűn, és hogy lesznek ketten ugye egy testé, ez pedig úgy értettem meg, hogy a vállóper előkészítése közben többször átéltem, mint hogyha a mellkasomnál fogva valami szétakarna, vagy valaki szakítani. Mindenhol megállapították, hogy tökéletes az én szívem és az egész szervezetem. Itt értettem meg, hogy lelki tragédiához és egy szakadáshoz kanyarodott az életutam, és ordított ez a kérdés, hogy hát ha én ennek igazat adok ennek az igének, én akkor egy elveszett bűnös ember vagyok. De ugye Isten, ha föltárja a nyomorúságunkat, a bűneinket, akkor nem hagyott, hanem fölismerhetjük a kegyelmet. Mi a beszélgetés után kimentünk a Torockó térre, és hát egy órát sírtunk. Ez már remény sírása volt, hogy nem kell elveszni, egy utat kaptunk, Isten fölfedte ezt az utat, ezt kell járjuk. De volt még egy nagy üzenete a lelki pásztornak, amit a búcsúzáskor mondott.
Azt mondta akkor Kálmán bácsi, hogy Pali, Évi magukat csak az imádságba ágyazott élet mentheti meg. Hát ez nekünk akkor nagyon pátoszos volt, de evel a beszélgetéssel kapcsolatban, ami nagyon fontos volt, a számomra ez az ige Isten üzenetét, reményét, lehetőségét jelentette, hogy tulajdonképpen, amit én szerettem volna, hogy az én férjem az enyém legyen, és hogy első számú ember lehessek ő mellette, Isten erre azt mondja, hogy igen, ennek így kell lennie, letaglózó volt, hisz az a tanácsos, ahol előtte jártam. Azt mondta, hogy ezt a házasságot föl kell bontani, itt pedig az Isten azt tanácsolja, hogy egy egészen új úton nekünk van jövőnk, a mi házasságunkat meg lehet menteni, és ezért volt annak a reménynek a sírása, amikor kimentünk a Torockó téri játszótérre, és ott együtt leültünk. De mindenféleképpen el kell mondanom, hogy erre a beszélgetésre én teljes bizonytalansággal mentem, úgy éreztem, hogy ennek nincs semmi értelme. Nem volt közöttünk már semmilyen bizalom. A gonosz által indukált gondolatok azok olyanok voltak, hogy féljek a férjemtől, tehát amit már utólag tudok, hogy a gonosz emberülő volt kezdetektől fogva, azt ő úgy kezdi, hogy az emberi kapcsolatainkat kezdi felszámolni, és amikor egy lélek egyedül marad, akkor jön azokkal a gondolatokkal, hogy hát nincs értelme az életnek. Ezt az Isten megakadályozta, és tanácsolt Palin keresztül az Istennek az igéjét hallhattuk, ami megmentett minket. Csoda történt.
Egy szívben nagy fájdalom volt, egy szív érettem szenvedett, egy szív érettem megrebett, egy szívben nagy szánalom élt, egy szív
Vendégünk a Lélekhangolóban Nemeskéri Pál és felesége Éva, akikkel a témánk Jézusban való hitrejutásuk és házasságuk feltámadása. Istennek mi a szándéka? Amivel kezdtem, mi a szándéka terve az emberrel és a házasságokkal, így a nagy héten Jézus Krisztusra tekintve, akit aztán megismertetek, hogyan ismerhető meg ez az isteni szándék?
Mindenféleképpen a hit hallásból van, jó, ha az ember hallja az igét, és engem ugyanver ezt az igét, amit mondtam az előbb, ugye megszólított, és helyes irányba fordított. De én akkor még Jézus nem ismertem föl, hanem mi az imádkozással vártunk, hát magyarul sumákoltunk még hosszú napokig. És akkor elkezdtünk úgy imádkozni, érdekes, hogy ez az első imádságunk is egyszerre volt, hogy leoltottuk a lámpát, szinte magunkra húztuk a takarót, és akkor mindenki az imádságát elmondta. Nekem az volt az első imádságom, nem volt hosszú, hogy de jó lenne ezt a sok szemetet kisöpörni az életemből és az életünkből. És Isten csodálatos módon szokott válaszolni, ha a szív nyílik Isten felé, akkor ő biztos, hogy oda belép, és azt a lelket elkezdi tisztítani és megmenti. Évi is imádkozott, és akkor elkezdtek az életünkbe megrendítő dolgok történni, tehát Isten elkezd válaszolni. Nekünk ez a vállalkozás halmaz, amit létrehoztunk, ezt kellett lebontani, és szándékosan ismétlem azt meg, hogy nem azért, mert bűn a gazdagság, hanem az volt a bűn, hogy mit csináltuk. Mint például az adócsalás, korrupció. Isten ezt nem tudja megáldani, a sötétséget és a lopás, csalást és a hazugságot. Ezt először meg kell tisztítani. Ennél a vállalkozásunknál megtisztítás módja az volt, hogy eladjuk. Egy olyan szabadítás, hogy az ember rájön, hogy ezt el is lehet engedni. Abba is lehet valamit hagyni. És akkor ezt megtettük, és ezen áldás lett. És akkor következő ajtókat nyitott Isten, hogy merre menjünk és mit tegyünk. És ebbe a folyamatba jött az a döntő fordulat, ami nélkül ugye Jézust nem tudjuk fölismerni, hogy egyrészt hozzáfordulunk imádságba személyesen. Én sokáig Istenhez imádkoztam, ők ugye egy isteni személy, de Jézus mondja azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, csak én általam. A szívemben úgy éreztem, hogy Isten azt mondja, hogy nagyon várlak, nagyon szeretlek, de gyere Jézus felől. és akkor elkezdtem imádkozni azért, hogy Jézust megismerhessem. Olyan bizonyosságot ad Jézus önmagáról, hogy azt nem lehet elvenni. Tehát akkor megértettem azt, hogy mondjuk valaki hogy lesz mártír, mert ő biztos abba, hogy a megváltóba hisz. Viszont amikor Jézust az ember segítségül hívja, akkor meglátja a saját bűneit is. És ezekkel a bűnökkel nem tudunk igazán mit kezdeni, mert ezeknek nagyobb hatalma van, mint ami erőnk, és ez csak Jézus győzte le a bűnt és a halált. Tehát Jézus elé kell tárni. Ha megláttam egy bűnömet, én elé tártam és bocsánatot kértem tőle. És ezt a bűnbocsánatot el is kell fogadni. Hogy igen, ez vagyok, ezt tettem, kérlek bocsáss meg, és a bűnbocsánatot pedig az ember megkapja. És ez egy élettisztítás és élettakarítás volt, az addigi életemet rendbe kellett tenni, és a mai napig ugye ebből élek, hogy ha bűnt ismerek föl az életembe, akkor azt Jézus elé viszem és bocsánatot kérek, de ez volt a döntő találkozás, és így kaptam arról bizonyosságot Jézustól, hogy ha meghalok, ha mondjuk itt infarktusba leesek a székről, akkor azért megköszönöm, ha egy kicsit sajnálok, de nagyon nem kell sajnálni, mert én Isten mellett fogok fölébredni, hozzá tartozom. Ugye a világnak a legnagyobb kérdés az élet vagy halál kérdés. Ezt senki nem tudja megválaszolni, mint az életnek az egyetlen királya és ura, Jézus. És ha valaki így módon már hozzá tartozhat, hogy elmondta, akkor van örök élet, akkor nem kell félni a haláltól. Úgyhogy én így ismertem meg Jézust, a megváltót, így támad föl a mi házasságunk a halálból, de személyesen én, mint Nemeskéri Pál a halálból, és ugyanezen az úton ment át Évi is.
Jöjj, Úr Jézus, tisztíts meg bűnös életem teljesen. Úgy kérlek, nézd a szívemet, átadom teljesen neked, jó veled, imádlak. Istenem, jöjj, Úr Jézus, tisztítsd meg bűnös életem teljesen. Úgy kérlek, nézd a szívemet, átadom teljesen neked, jó veled, imádlak. Jöjj, Úr Jézus, tisztítsd meg bűnös életem teljesen.
Évi, te egy materialista családból származó lányként egy ilyen nagy találkozás után Istennel hogyan tudsz Jézusra tekinteni, és hogy hiszel akkor te is már az örökké valóságban, illetve az örök életben?
Akkor, amikor kijöttünk a beszélgetésről, hogy Isten, Jézus, Szentlélek, Szent Háromság, ilyen fogalmak egyáltalán nem léteztek bennem. A reménység volt meg arra nézve, hogy Isten létezik, meg akartam ismerni Istent, és mint egy menekültem a gonosz elől, mert én éreztem, hogy nagyon komoly dolgok közül kell választani, élet vagy halál. Visszamentünk további lelki beszélgetésekre, nem is lehetett minket lerázni, hogy így mondjam, és Halesbinek a Hogyan lettem hívő keresztény című kis könyvét ajánlotta nekem az egyik lelkész, és abban olvastam el, hogy Jézust én behívhatom a szívembe, és az életem urává tehetem. És az egyik éjszaka ezt az imádságot elmondtam, és ez is egy ugye fontos dolog, hogy megmenekült a házasságunk, de ez az előzte meg, hogy mind a ketten külön-külön Isten elé mentünk, és személyesen bocsánatot kértünk, és a személyes kapcsolatunkat rendeztük Istennel, illetve ő rendezte velünk, és megengedte, hogy megértsük, hogy Jézus az igazság, az út és az élet. Jézus oda nem fog beköltözni, ahol nagy sötétség van, tehát ott először ki kell takarítani, és az a takarítás az valahol nagyon fájdalmas, mert sok olyan emlék, olyan bűn, egészen gyermekkoromtól fogva lévő események előtódultak. Egy-egy reggel fölébredtem, és eszembe jutott egy újabb és egy másik, és voltak olyan dolgok, amiért Istentől kellett bocsánatot kérnem, és voltak olyan bűnök, ami a kapcsolatunkat terhelte, hazugságok, szerelmi dolgok. Ez is olyan érdekes, hogy nagy szerelmi kapcsolatba is belefér az, hogy az ember megcsalja a másikat, és nem is tudom megmagyarázni az okát, és ezeket a dolgokat Istennek is megvallani, és egymásnak. És annak a lehetetlensége, hogy Uram, pont most mondjam el ezeket a házastársamnak, aki ezért lehet, hogy nem fog megbocsájtani. De nem tehetem meg, hogy nem mondom el, tehát ez volt az a nagy lelki műtét, mert a gonosz ezeket a csapdákat, ezeket a bombákat azt akarja, hogy benn maradjanak az életünkbe, de Jézus fel akar szabadítani ez alól. Nagyon mélységes időszak volt, és azt kellett kimondanom, hogy az az ember, aki kirajzolódik ebben a megvilágításban, ez az ember halált érdemel. És hogy ez a házasság már nem is létezik. A lábunkkal megtiportuk, és teljesen valóságos az az ítélet, ami jár ezért. És nem ez történt, hanem Jézus azt mondta, hogy megújítalak titeket, és újjáteszem a házasságotokat. Akkor értettem meg, hogy Jézus váltságára van nekem szükségem, és ezért imádkoztam, hogy megérthessem, hogy miért olyan fontos a kereszt. Ez volt számunkra is a titok, hogy miért olyan fontos a kereszt, és ki Jézus? Miért is ez a központ, és mit végzett el Jézus? És azt értettem meg, hogy Jézus bűntelen volt, és meghalt helyettem az én bűneimért, és ezért én tisztán és szeplőtelenként állhatok meg Isten színe előtt, majd az utolsó napon, az ítéletkor, mert engem eltakar Jézus. És ez az a váltság, amire nekem szükségem van, és én erre igent mondtam.
Hol mondhatjuk ki, hogy egy házasság halott, és van-e értelme feltámasztani?
Ez egy nagyon jó kérdés, hogy honnan tudhatjuk, hogy egy házasság halott. Most a magunkéból kiindulva mi nem tudtuk, hát nagyon rosszul éltünk, ennek ilyen nyilvánvalóvá kellett lennie. Sok kapcsolat van, ami évtizedekig így ellavíroz van, ami pedig hónapok alatt fölrobban, és az emberek a mai világba érzelmekbe kezdenek el gondolkozni, hogy az ember mindenáron ki akar lépni, mert az érzelmek megkoptak. És a világban nagyon sok most az az ember, akit az érzelme irányítanak. Egyébként nagyon fontosak az érzelmek, tehát én nem valami jégcsap tanácsot szeretnék adni, hanem csak Isten által lehet az igazi szeretetet megtapasztalni és az érzelmeket. Tehát sokan nem is tudják, hogy halott a házasság, vagy nem merik kimondani. A világunk a sikersztoriról szól, csak hát a sikerek mögött sokszor már rothadó életek vannak és rothadó kapcsolatok, és ezt a sebet csak Isten tudja kitisztítani. Hogy a házasságot érdemes-e föltámasztani, ez is nagyon jó kérdés. Hát, hogyha már érezzük, hogy nagyon mélyen vagyunk, és hogy a mi házasságunk feltámasztásra szorul, és önmagunk is, akkor azért Isten segítségül lehet hívni. De ha kidobjuk az életünkből, nem fog visszajönni az ablakon, de mi megszólíthatjuk életünk bármelyik szakaszán, és akkor abba a nyomorúság megállóba fog minket fölvenni, ahol mi eljutunk odáig, hogy tényleg segítségre szorulunk, és őszintén segítségül hívjuk őt. Ő tud egyedül meggyógyítani, föltámasztani egy házasságot, ő a házasság alkotója, és egyben orvosa is, tehát az a legjobb, hogyha én valaminek az alkotójához fordulok, és tőle kérek segítséget, és ő biztos, hogy utat fog mutatni, és biztos, hogy nem fog minket cserbe hagyni.
Kedves hallgatóink, arról hallhattak a megelőző fél órában, hogy hogyan hívta el követésére Jézus Krisztus Nemeskéri Pált és feleségét Évát. Megtérésük után helyreállt a házasságuk, és további két gyermekkel is megajándékozta őket az Úr. Szeretettel ajánljuk hallgatóinknak a bibliai házassággondozó szolgálatot, amelynek vezetője Nemeskéri Pál, és amelyről a következő webcímen tudakozódhatnak: bhs.hu. Ezt a beszélgetést és további interjúinkat is megtalálhatják a Magyar Evangélikus Rádiómisszió honlapján, a misszió.lutheran.hu webcímen. Nekünk a következő módon üzenhetnek: e-mail címünk evmis@lutheran.hu, SMS-t pedig a 0620 620 36 79-es számra várunk. További jó rádiózást és áldott Krisztusra hagyatkozást kívánunk kedves hallgatóinknak. Most búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Szólhatsz angyaloknak nyelvén, minden ember csak teremtmény, és a porból lettél porrá is leszel. Múló pillanat az élet, nem mindegy, mit teszek, hogy élek, majd az igazság és jóság fénye vár. Odafenn angyaloknak szárnyán tündöklő fényes arcok láttán zengjük hát, hogy halleluja. Hiszem nem álom és nem ábránd, ami vár ott ránk. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, hol az ég és a föld összeér, ahol mindig meleg van és fény. Egyszer találkozunk, te meg én. Ebben van érték, hol az elmúlás nem mérték, és a szív zenén a lelkünk hatol át. Mi az, mi téged emberré tesz, szeretet, jóság, tiszta lélek, hol a megvetett és árva a király. Odafenn angyaloknak szárnyán tündöklő fényes arcok láttán zengjünk át, hogy halleluja. Hiszem nem álom és nem ábránd, ami vár ott ránk. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, sok föld összeér, ahol mindig meleg van és fény. Egyszer találkozunk, te meg én. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, hol az ég és a föld összeér, ahol mindig meleg. It's egyszer találkozunk. Te meg
szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Húsvét vasárnap reggele különös feszültséggel telített. Még sötét van, amikor Mária Magdolna útnak indul. A hajnali órák mindig valami fontos esemény közelettét jelzik. Olyan, mintha a világ visszatartaná lélegzetét, valami készül. Mária Magdolna nem tud más tenni, csak oda menni a sírhoz, ahová eltemették az urat. Nem feltámadásra számít, nem készül semmi rendkívülire. Gyászolni szeretné Jézust, el akarja síratni azt, akit elveszített. A szeretet viszi oda, nem a hit, nem az események megértése, nem a felismerés. A szeretet, amely még a halál után is ragaszkodik. És aztán meglátja, hogy a kő el van hengerítve, a sír nyitott. Ő azonban nem kezd el újongani, hiszen még mit sem tud a feltámadásról, hanem megrémül. Az első gondolata nem az, hogy csoda történt, hanem hogy újabb fájdalom éri a gyászban, elvitték az urat a sírból. Az üres sír első üzenete nem a diadal, hanem a bizonytalanság. A halál biztosnak hit rendje megingott, és az ember először nem tud örülni ennek, hanem félelem ébred benne. János evangélista nagyon érzékenyen írja le a részleteket, ami arra utal, hogy személyes tapasztalatokat jegyez le. Péter és a másik tanítvány, aki maga János apostol, a sírhoz futnak. Szinte versenyt futnak, de nem egymással, hanem talán saját félelmükkel, ugyanakkor reményükkel is. Előbb János ér oda, de nem megy be. Péter viszont belép. Ő látja először a lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez külön feküdt összehajtva egy helyen. Ezek az apró részletek nem jelentéktelenek, mert ha valaki ellop egy holttestet, nem hajtogatja össze gondosan a fejkendőt, mert erre nincs ideje és teljesen felesleges volna. Ez tehát nem egy sírrablás nyoma, itt valami más történt. A másik tanítvány, azaz János apostol is belép, látott és hitt, írja az evangélista, amely egy vallomás arról, amit ebben a pillanatban érzett, átélt. De mit hitt? A feltámadást? Talán még nem teljesen. A hit nem egyik pillanatról a másikra születik, hanem lassan bontakozik ki, lépésről lépésre. Először a szívben, azután az értelemben, s végül az élet minden szintjén. A húsvét első tanúi nem azt mondják, láttuk Jézust és ezért hiszünk. Az első tapasztalatuk az, hogy az Úr nincs a sírbarlangban, ahová pénteken tették. Az üres sír nem bizonyíték, hanem meghívás. Meghívás a keresésre, a személyes találkozásra és a hitre. A feltámadás valósága nem megdönthetetlen bizonyítékokkal győz meg, hanem belső tapasztalattal. Az első tanítványok nem látták a feltámadás pillanatát, csupán annak nyomait, és ez elég volt ahhoz, hogy magyarázatot keressenek a történtekre. Húsvét vasárnap a feltámadás ünnepe és a keresés ünnepe. Azé a vágyé, ami nem tud beletörődni a halálba, azé a szereteté, amely még a síron túl is él, és azé a hité, amely felmeri tenni kérdéseit, mert bízik abban, hogy lesz válasz. Isten nem zárta be a sírt. Az Úr feltámadása után a kő nem került vissza a helyére, éppen ellenkezőleg a sír nyitva maradt. Az igazi kérdés nem az, hogy tényleg feltámadt-e Jézus, hanem az, hogy mit kezdünk az üres sírral. Az üres sír látványán megdöbbenve és elgondolkozva, merjük-e újra értelmezni az életünket? Merjük-e elengedni a megszokott halálos sémákat, gondolatokat, szokásokat? Merjük-e hinni, hogy Isten most is képes új életet adni? Az Úr feltámadásában mi is benne vagyunk. Az egyház nem egyszerűen azt ünnepli, hogy megtörtént a feltámadás csodája, hanem azt, hogy részesedünk benne. Az üres sír egy új történet kezdete, amelyben mi vagyunk a szereplők. Minden keresztségben, minden megtérésben, minden reményteljes újrakezdésben ott van a húsvét. Jézus, feltámadt Urunk, te legyőzted a halált és megnyitottad az élet útját. Köszönjük a húsvéti hajnal örömét. Köszönjük, hogy nem a sötétségi és a reménytelenségi az utolsó szó, hanem a világossági és a reményi. Add, hogy meglássuk az üres sírban a remény kapuját. Ébresz bennünk hitet, amely nem fél elindulni, keresni, futni feléd. Segíts, hogy minden nap felfedezzük jelenlétedet. Adj nekünk apostoli lelkületet, hogy tanúságot tegyünk arról, hogy feltámadtál, élsz, és minket is új életre hívsz.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó. Thank you.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Alleluja! Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek lesz. Zenei szolgálatot végez Pap Nikoletta, Bakos Kornélia, Honinger László és Jeklő László énekművész, orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Az énekrend a következő lesz. A Szent vagy Uramból a 86-os számú, a 280B, a Szent vagy Uramból a 275 és az Éneklőegyházból a 223-os ének. Elismétlem újra az énekrendet. A Szent vagy Uramból a 86-os, a Szent vagy Uramból a 280B, a Szent vagy Uramból a 275-ös és az Éneklőegyházból a 223-as ének. Kérjük, imádkozzanak velünk!